a kamaszok lelki életével foglalkozunk, méghozzá szervezett formában, akár egyházi iskoláról legyen szó, vagy más katolikus közösségről. A mikrofonnál
Rubovszkiné Budó Mária
és Lukovics Milán. Hát én gyakorló osztályfőnök, én is voltam osztályfőnök, de már így az utóbbi években az emlékeim azért kezdenek megkopni. Hogyan élted át a gyerekek lelki élethez, akár szentmiséhez, lelki programokhoz, imádsághoz való hozzáállását, illetve ennek a változását? Ugye az is egy szerencse, hogy már két osztályt tudsz összehasonlítani, tehát hogy mi az, amire a gyerekek úgy jól reagáltak, jól fogadták, mi az, ami nehezebben volt emészthető, vagy ahogy telt az idő, mégis ugye 6 évet töltöttél el egy osztállyal teljes egészében, és hát ezzel a másodikkal is már a vége felé jártok. Mik voltak azok a jellemző kérdések, amik szöget ütöttek a fejükbe, vagy mi az, amiben az egyház tanítása az nehezen volt emészthető a számukra?
Ilyen kérdések ütöttek szöget a fejükbe. Hát ez nyilván érdekes lenne, ezeket néha le is szoktam jegyzetelni, hogy utána valahogy választ kapjanak valamire. Hát nyilván, ahogy egy hetedikes teljesen más kérdéseket tesz föl, mint egy 12-es, és hát az az ügyes, akár szerintem ez az otthoni létre is igaz, hogyha egy szülő fülel, és azt vesz észre, hogy na ez most érdekli a gyerekét, mert akkor azt akkor érdemes arról beszélgetni vele, amikor őt ezt foglalkoztatja. Én inkább azokat tudnám felsorolni, hogy mik azok a pontok, ahol szerepet lehet játszani a lelki életben egy osztályjal kapcsolatban. Nekem itt eszembe jutott, ugye amúgy is közeledik az advent, hogy amióta itt ez az osztályon például létezik 7. óta, akkor mindig valami ügyet csináltunk a rorátékből, és akkor jellemzően 7. még borzasztó lelkesek voltak, hogy egy verssort kaphattak, egy karácsonyi versnek a részletét, minden roráté részt vett diák kaphatott egy plusz verssort, és akkor a végén az egész vers az övé lehetett. Aztán utána a végén volt, hogy megtanultuk ezt a verset. Ebbe volt egy ilyen játékos izgalom, amit feltételezem, hogy úgy 7.-8. még tartott, és akkor például 9. már azt kellett kigondolnom, hogy hát mindenki vállaljon be, mondjon be egy számot, hogy hány rorátéra jön el az iskolába, és akkor azt mindenképp tartsa meg. De ha valaki egyet mondott be, akkor az is elfogadható volt. Tehát, hogy ebből lejjebb kellett adni, de azt vettem észre, hogy nagyon sok dologba a játékkal, vagy ilyen munkákkal be lehetett őket vonni. És ezt mindig a gyerekek is megfogalmazzák, hogy ha rorátékon részt vesznek, akkor más lesz végül a karácsony. Sokkal inkább az előkészület adja meg a végén az ünnepnek a rangját, vagy az ünnepnek a hangulatát. És ugyanilyen volt a nagybőjt is, nyilván ezt is családok csinálják, vagy a családokban ez előfordulhat, de nyilván van olyan diák, akinek a családjában nem történik semmi ilyesmi, és akkor mindig volt valamilyen egyéni elhatározás, és valami közös osztályszintű elhatározás. Akár csak az, hogy a büfében nem költünk pénzt mondjuk a nagybőjt 4 hete alatt, vagy 40 napja alatt, több is nyilván, mint 4 hét, és akkor az nagyon foglalkoztatott mindannyiunkat, hogy ezt hogy lehet véghez vinni, vagy bakizunk-e benne, vagy hogy mi történik ez alatt az időszak alatt. Ez a közösséget is összehozza valamennyire. És hát felhívja a figyelmet, hogy valami történik a húsvét előtt. Nyilván ez még inkább az egyéni elhatározásokban is megjelenhetett. És akkor még eszembe jutott az, hogy előfordul, biztos másutt is, hogy elmarad a szentmise valamiért. Nálunk heti szinten vannak az osztályszentmisék, és volt egy ilyen különleges együttállása a 3 osztálynak ezen az évfolyamon, hogy minden elmaradó szentmise helyett, mert ez előfordul az iskolában, hogy akkor egy közös szentségimádásra vittük el a gyerekeket. Megint valami, ami apróság, de ha hosszú távon nézem, akkor a szentségimádásra valahogy ők így rákaphattak, és ezek jellemzően jól sikerült alkalmak voltak, tehát nem azt éreztük, hogy fegyverrel ott tartjuk a diákot a kápolnában, és akkor valahogy izzadság cseppekkel a homlokunkon túléltük azt a 20-25 percet, hanem az, hogy valahogy ők ott részt tudtak venni, és nekik is jelentett valamit. Az, hogy bizonyos dolgokon, ami a lelki, hogy abban valahogy részt vegyen, ahhoz mindig valami alapvetés az, hogy a telefonjaikat el kell valahova tenni, hogyha ilyesmi van. Tényleg ez egy szoktatás kérdése, és most már van egy ilyen rendelet nyilván, hogy már az iskolában sincsenek, tehát most lehet, hogy olyan generációk fognak felnőni, akik ezt ügyesebben kezelik, de pont mondjuk az elmúlt időben állandóan a pedagógusnak kellett a szemét rajta tartani, hogy ne menjen el egy lelki program ilyen teljesen fölöslegesen, hogy ő igaziból a telefonjával van összeköttetésben. Tehát ez szerintem nagyon sokat számít, apróság meg ilyesmi, nem tűnik egy jelentős részletnek, de sokat ad az a tanár, aki azt tudja kiküszöbölni, hogy a gyerekek csak a telefonjukon legyenek, amikor mondjuk valami lelki, egy novella, egy bármi elhangzik.
családokról mi volt a benyomásod, hogy hogyan élte át mondjuk gimnázium, egyházi gimnázium 6 évét az a gyerek, ahol volt vallásos háttér, megmaradtak-e ők ebben, vagy hogyan élték meg azt az átmenetet, hogy végül is azért gyerekből majd, hogy nem felnőtté válnak, illetve, hogy az, akinél ezek a vallásos neveltség, neveltetés, az gyenge lábakon állt, azok például volt-e olyan, aki így meg tudott erősödni?
Jellemzően, ezt az előző osztályomnál látom, hogy volt ilyen beszélgetésünk az 5 éves osztálytalálkozón, hogy pontosan erre referáljon mindenki, hogy mi maradt meg, mit vitt tovább, mi az, ami neki nagyon sokat jelentett. És az érdekes az, hogy nagyon komolyan és átélt meghittséggel emlékeztek vissza ennek az iskolának a ilyen hitéleti apróságai, vagy nagyobb dolgaira, tehát hogy szinte mindenre úgy emlékeznek vissza ilyen romantikával, hogy hát még az osztálymisék is, a lelki gyakorlatok, vagy egyáltalán, hogy a mondani valója mi volt ennek az iskolának. Nyilván, ahogy kikerültek innen, azt tapasztalták, hogy mások más jellegű bulikon, más jellegű közösségi alkalmakon vettek részt. Ezért ők ezt megbecsülték, de én azt vettem észre, hogy leginkább azok kapaszkodtak meg, és azok voltak gyakorló hívő keresztények, akik egyébként ezt otthonról is hozták. Tehát ugyanez hadd kérdezzem meg tőled is, mert jóval több osztályod volt, és nyilván sokkal nagyobb látószögben nézed ezeket a osztálytalálkozókat, és diákokról visszajövő információkat, hogy te hogy tapasztalod azt, hogy akinek nincsen családi háttere ehhez a hit dologhoz, és nincs ez alapvetés, és csak az iskolában találkozik ezzel, hogy volt ilyen tapasztalatod, hogy azt láttad, hogy nagyon is meg tudod ebben a dologban kapaszkodni?
Hát talán igen. Tehát azért volt olyan, aki például ott keresztelkedett meg nálunk, de hát utána így kitart ebben, meg nem fordított neki hátat. Szóval azért van ilyen is. De hát biztos, hogy a szülői háttér az nagyon meghatározó, és ugye sokszor fölvetődik ez a kérdés, hogy hát most megkereszteljük-e a gyereket, vagy manapság, hát már ma van egy fiatal szülő, akkor lehet, hogy egy ilyen bélyeget fog kapni a társadalomtól, hogy hát miért nem hagyta meg a gyerekének a szabad választását, ugye a nagy szabadosság közepette, és hát valójában azért az a helyzet, hogy ahol a szülő vallásosan nevelte a gyereket, ott a gyereknek megvan a szabadsága annak, ahhoz, hogy ennek az egésznek hátat fordítson, és nyilván ez is meg is történik, nem egy esetben. Viszont ha ezt az alapot nem kapja meg otthon, akkor sokkal-sokkal nehezebben talál utat a hithez. Tehát valójában a szabadságát az nem az szűkíti be, hogy őt megkeresztelték, vagy vallásosan nevelték, a későbbi döntési szabadságát, tehát ugye ez a bérmálás, hanem fordítva, gyakorlatilag az szűkíti be a választásának a szabadságát. Hát ugye nem nevelik vallásosan, mert ha vallásosan nevelték, sokkal nagyobb arányban hagyja el kamaszkorában a hitet, mint hogyha nem nevelték vallásosan, és akkor mondjuk kamaszkorában vagy később rátalálna a hitre. Hát ez is érdekes, de azért mondom nekem, ugye azért sokszor az a benyomásom, vagy volt, hogy ott, ahol van egy akár nem túl eleven vallásosság, azért a keresztény közösség, katolikus közösség, vagy egyházi iskola hatására azért ez elmélyül, intenzívebbé válik, szülők is valódi kapcsolatot találnak az anyaszent egyházzal, feladatot vállalnak ott, akár a gyerekek körül, akár hát a plébánián, bármi egyéb. Úgyhogy hát ilyen értelemben az egyházi iskolát azt tartja fönn, most nem anyagilag, hogy vannak hívő családok és hívő fiatalok az iskolában, ugyanakkor meg mégis ott, ahol ez nincs meg olyan szinten, ott valamit tud adni, vagy nem is keveset az egyházi iskola. Nyilván van olyan, ahol csak megőrizte a otthonról hozott hitet, de azért sok esetben átsegítette a fiatalt azon az időszakon, amikor hát ezzel a gyerekkori hitével már nem nagyon tudott mit kezdeni. Hát nem véletlen az, hogy azért erősen azt javasoljuk, hogy katolikus gyerek hát járjon katolikus iskolába, vagy hogyha erre nincs mód, hát akkor is tartozzon, de hát erről már sokszor beszéltünk itt a Kamassarokban, tartozzon valamilyen közösséghez, ami megtartja az ő hitét.
Engem az is foglalkoztat, hogy milyen módszertannal tud az ember nyúlni évről évre változó diáksághoz, vagy fiatalokhoz. Ugye folyamatosan foglalkozunk azzal, hogy most mi X generációsok vagyunk, egy kicsit pár évvel később már Y generációsok vagyunk, és az iskolánkban pedig az Z generáció jár, és hát előbb-utóbb már az alfák. Tehát, hogy te hogy tapasztaltad, hogy igaziból a régóta nézd, lelki gyakorlatokat tartani, vagy foglalkozó osztályokkal, most is rengeteg témában hívnak téged így közösségekhez, hogy muszáj, hogy a módszertant frissítsed és változtasd, vagy ez spontán alakul egy-egy alkalommal,
Hát egy történetet el tudok mondani. Nagyon-nagyon régen, talán még a 90-es évek második felében volt, amikor megszólítottam egy atyát, úgy tűnt, hogy hát ügyesen szól a fiatalokhoz, hogy hát jöjjön el és tartson nálunk valami lelki gyakorlatot, lelki napot, és hát elmondtam, hogy ez úgy zajlik, hogy akkor egy évfolyamról volt talán szó, vagy nem is tudom már, hogy volt, mert ilyen különböző korosztályokra bontottuk azért a 6 éves képzést folytató gimnázium diákságát, és hát mondtam neki, hogy hát 1 vagy 2 évfolyam lesz ott, tehát ez 3 osztály, vagy 6 osztály, vagy valahogy így, és hát, hogy akkor nekik kéne beszélni 2-szer, utána szentmise, gyónási alkalom, szentmise, és akkor erre azt kérdezte vissza 90-es évek végén, hogy ti még hisztek ezekben a frontális módszerekben? Hát igen, elgondolkodtatott a dolog, akkor még tényleg úgy hittünk a frontális módszerekben, vagy én is jobban hittem, és aztán el kellett ezen gondolkoznom, hogy nem biztos, hogy ez mindig célra vezető. Kicsit azt mondom, hogy egyrészt témától függ. Tehát, hogy én nekem is van olyan téma, amit úgy érzem, hogy el tudok mondani a gyerekeknek úgy, hogy ők ülnek, jó esetben jegyzetelnek, én beszélek. De én magam is egyre többször nyúlok ahhoz, hogy üljünk le körbe, beszélgessünk a gyerekekkel, fogalmazzák meg a kérdéseiket, akár előre, akár névtelenül. És annak a építkezős előadásmódnak, hogy építő kockákat rakunk egymásra, és egy egész ilyen gondolati építményt fölépítünk, ennek úgy érzem, hogy egyre kevesebb a realitása. A gyerek már nem építkezik velem együtt. Még akkor se, hogyha 3 építőkockát akarnék csak egymásra rakni, van, hogy nem követi ezt velem együtt.
Nem olyan rég hallottam, hogy valaki részt vett egy Rolling Stones koncerten, és akkor hát nagyon élvezte, nagyon örült, de hogy körülfordult maga körül, azt látta, hogy tulajdonképpen ő az egyetlen, aki így csápol és lelkesedik a Rolling Stones felé, mert az emberek nagy része, azok nem, hogy a telefonjukkal vették volna Mick Jaggert, ahogy a Rolling Stonesban énekel, hanem igaziból mindenki egy kicsit egy fél oldalt fordulva, magát téve a középpontba vette háttérnek a Rolling Stones-t. És azért ez nagyon szimbolikus, tehát egy lelki élmény is egy fiatalnak, ha nem róla szól, még akkor is, hogyha a Biblia a téma, akkor én azt vettem észre, hogy egyszerűen a fiatalok lezárnak, hogy ez a világ, amiben ők sodródnak most itt elsősorban a különböző közösségi portálokon és egyebeken, ez annyira bevonza, hogy ha nem ő a központja, vagy nem ő valamilyen módon folyamatosan foglalkoztatott eleme a lelki gyakorlatnak, az élménynek, akkor nagyon kicsi a befogadó képessége, és ez nem arra vonatkozik, hogy valaki első osztályba kerül, és mennyit 45 percig tud-e koncentrálni, hanem konkrétan tényleg 16-17 éves fiatalok is minimális nyitottsággal tudnak egy teljesen elvont téma, vagy lelki téma felé megnyílni, hogyha ők abban nem főszereplők.
Igen, hát ehhez történet jut eszembe, amikor én friss igazgató voltam Esztergomban, akkor egy végzős osztály néhány diákja, a vasárnapi diákmise helyett kiment a városba, és akkor ottan beültek valami kávézóba. Hát én ezt észleltem, és akkor hát jeleztem is a prefektusuknak. Aztán hát valahogy ő már annyit vitatkozott, meg küszködött ezekkel a gyerekekkel, hogy hát engem hívott oda, hogy én beszélgessek el ezekkel a renitensekkel, és akkor egy 12-es fiú, egyébként egy történelmi személyiségnek a nevét viselte vezetéknév keresztnévre egyezően, hát ezt magyarázta így nekem, hogy értsem meg, hogy az a mise, az nem őróla szól.
Hát igen.
Én ezt megértettem természetesen, igazat kellett, hogy adjak neki. Megjegyeztem persze neki, hogy hát szerintem ez így van rendjén. Én nagyon nem szeretném azt, hogyha én rólam szólna a mise. Roppant furcsán érezném magam a templomban, akár hívőként, akár papként, bármilyen minőségben, hogyha az rólam szólna. Hát, hogy különbséget kell tenni a között, hogy rólam szól, vagy nekem szól. Mert nekem szól, de nem rólam szól. Ez biztos. Na most a lelki gyakorlat esetében, nekem is ez a tapasztalatom egyébként, hogy ugye egy lelki gyakorlat egyre kevésbé információ a gyereknek, tehát hogy még egy 30 évvel ezelőtt tényleg a gyerekek többsége, és nem feltétlenül csak fegyelmi okokból, hanem igényokból is jegyzetfüzettel ment és jegyzetelt, és úgy gondolta, hogy itt nagyon tartalmas gondolatokat hall, amit ő majd utólag átgondol, vagy hogyha esetleg ő maga is kisgyerekközösséget vezet, cserkész, őrsvezető, regnumi vezető, akkor még ezt föl is tudja használni. De azt gondolom, hogy ez egyre kevesebb, vagy szinte nem is tudom, hogy van-e még ilyen gyerek. És éppen ezért az, hogy őt megnyerjük, az, hát ez elengedhetetlen tényleg, hogy valahol a mobiltelefont azt a partvonalon kívülre tudjuk-e szorítani, illetve a másik, hogy érzelmileg tudjuk-e a gyereket valahogy hangolni, megsejtő-e egy nagyobb harmóniát, vagy jobban megbékél egy kicsit önmagával, vagy a világgal, vagy a szüleivel, vagy az Istennel. És hogyha ez a harmónia, ez egy kicsit növekszik, kicsit nagyobb lesz benne az elfogadás, vagy jobban elfogadva érzi magát, hát akkor utána esetleg még valamit lehet neki mondani, de ilyen szempontból egyszerűen valahogy az igényszint, a befogadó kép, mit képes befogadni a gyerek, ez valószínűleg azért változott. Azzal együtt persze, hogy mondjuk talán régebben, egy bő 30 évvel ezelőtt, hát így ezek a, egy lelki gyakorlatnak, bármilyen lelki tartalomnak így a gondolati minősége volt a meghatározó, addig most valahogy mintha a gyerekeknek ezzel kicsit kontrasztként ahhoz, amit eddig elmondtam, mint a több igénye lenne a személyességre. Hát negatív értelemben ez az, hogy róla legyen szó, vagy ő róla szóljon, de hogy lehet, hogy akár, hogyha valaki arról nyilatkozik, tesz vallomást, hogy neki személyes kapcsolat szintjén jelen van-e az Úristen, vagy nincs, akkor ez valahogy jobban foglalkoztatja őket, ez az, hogy neki van-e valami tere arra, hogy ő személyes kapcsolatba lépjen Istennel, és lehet, hogy ebből a szempontból persze nem baj az, hogy nem annyira a gondolati minőségre kíváncsi, azt a jó Isten tudja majd megítélni.
Mit gondolsz arról, amikor valamilyen téma kapcsán a fiatalok csak egymással beszélgetnek? Mert igaziból akkor nem feltétlenül kapnak bármi újat, de mondtad, hogy az érzelmeiket, hogyha sikerül valahogy a téma felé fordítani, vagy megnyerni, akkor biztos sokkal nyitottabbak, ez biztos szerintem is így van. És hogy mi van, ha, mert akkor gondolatilag nem fog újat kapni, hiszen feltételezhető, hogy a lelki gyakorlattartó vagy a előadó az, aki ott komolyabb tartalmat képvisel. De hogy meg lehet-e őket ilyen módon nyerni, hogy ők egymással beszélgessenek különböző témákban, különböző kérdésekről bizonyos rövidebb ideig, hogy ez szerinted jónak látod, vagy pedig ez ugye olyan értelmetlen, mert nehezen nyúlunk ehhez az eszközhöz, mint egy nyelvtanár, aki kiadja a kezéből a gyeplőt, és azt mondja, hogy akkor most ebben a témában 2 percig beszélgess a pároddal. Ott nem biztos, hogy helyes lesz a nyelvhasználat, lehet, hogy rengeteg téma lesz, és mégis azzal, hogy kiengedtük a kezünkből ezt a fajta irányítást, lehet, hogy nyertünk valamit, bátrabban beszél egyik másik, hogy ez igaz-e így egy lelki gyakorlat, vagy egy ilyen lelki beszélgetés kapcsán is?
Mindenképpen, tehát, hogy diákkoromnak is, meg mondjuk ilyen rendi növendék szinten is volt egy ilyen élményem, hogy mondjuk például egy esztergomi ferences kollégium 300 fiú 3 napig képes volt csöndbe maradni, mondjuk 80-as években. Ez már elképzelhetetlen. Nem is tudom, hogy hol kéne kezdeni a dresszúrát, meg hogy van egyáltalán értelme, de akkor ez még működött. A jelen pillanatban, hát én ezt tényleg úgy érzem, hogy megvalósíthatatlan. A gyereknek nem könnyű. Ezek a dolgok, akár csönd, elmélkedés a Szentírásról, egy hallott előadásnak a feldolgozása, saját jegyzeteinek hozzáfűzése, kérdésekre való válasz, ez egész egyszerűen ahhoz a ritmushoz képest, amit a gyerek számára azok a 20 másodperces videói diktálnak, amiket ő naponta órák hosszat néz, és amiről sokat beszéltünk itt a Kamassarokban, egész egyszerűen olyan lassú, olyan unalmas, hogy nem tud ehhez kapcsolódni. Na most az, hogyha ő megszólal, abban az szerintem egyébként egy feladat is egy pedagógusnak, vagy hogyha mondjuk lelki dolgokkal foglalkozó pap, vagy valaki foglalkozik azokkal a gyerekekkel, hogy az ő beszélgetéseiknek a szintje, és ez most nem csak ott a lelki gyakorlat, vagy lelki program keretében, ami megvalósul, hanem egyáltalán, az annak a szintje emelkedjen. Tehát, hogy az meg legyen fűszerezve egy kicsit azzal, hogy legalább egyszer-egyszer döbbenjenek rá arra a gyerekek, hogy komoly témákról ők jókat tudtak beszélni egymással. Nyilván az is nagyon fontos, hogy ezért egy osztály differenciált a hit szempontjából, és azért ott, ha van egy olyan gyerek, aki többiek ugye elfogadják, vagy fölnéznek rá, és ő őszintén megszólal, és tesz egy valami vallomásszerű megnyilatkozást a hit mellett, hát az meg nyilván nagyon erős hatással van a többiekre. Tehát, hogy valamiképpen feladat ez, hát az, hogy van-e ilyen gyerek, akinek a hite az tényleg akkor inspirálja a többit, hát ez már nyilván nagy kérdés, és hát, hogy milyen módon tudjuk őket szóra bírni. Úgyhogy főleg én hosszabb beszélgetéseknél érzem azt, hogy azért nagyon fontos, hogy legyen ott valaki, aki a gyerekeket moderálja, és mondjuk egyszerűen a témát tartsa, mert elkezdenek anekdotázni, beszélnek kis videóikról, filmjeikről, amit néznek, tehát ehhez képest ez nagyon fontos, illetve hát én így alkalmaztam többször is, hogy párban beszélgettek. Az is nagyon fontos, hogy itt tud-e az ember olyan kérdést találni, amihez a gyerekek tudnak kapcsolódni, amiről ő el tud kezdeni beszélni, és hát ami nagyon-nagyon fontos minden ilyen programnál, hogy megnyerni valahogy a gyerekek együttműködését. Vagy egy osztályfőnök, főleg, hogyha hív valakit, aki idegen, akkor fel tudja készíteni a gyerekeket arra, hogy ez a pap, ez most nem tudom, máshogy fog beszélni, hogy mi megszoktuk, másról fog beszélni, más milyen a humora, más a kifejező készlete vagy készsége, és hogy ezen a gyerekek túlemelkedjenek, és hajlandók legyenek rá odafigyelni, hát ezt mondjuk azért bizony elő kell valahogy készíteni, ami nem egyszerű feladat. Szóval azért nekem is volt olyan diákom, hát próbáltam őket felkészíteni, meg ott egy lelki gyakorlat, elmentünk egy szép helyre, és ott egy nagyon szimpatikus atya fogadott minket, nem tudott velünk túl sokat foglalkozni, de hát valamennyit azért ott volt, és akkor a végén így föltette a gyerekeknek a kérdést, hogy hát akkor mondja el mindenki, hogy most ki mit visz haza abból a pár napból, amit együtt töltöttünk, és hát volt olyan gyerek, aki közölte, hogy a táskámat. Na hát, igen, ilyen mindig van. Rávenni a gyereket arra, hogy ő ezzel együttműködjön, ő itt akarjon valamit befogadni, hát ez nagy pedagógiai művészet, és hát majd akkor legközelebb lehet, hogy még megkérdezlek arról, hogy hát ez hogy sikerült, vagy mikor érezted esetleg úgy, hogy sikerült, vagy hogy nyerted meg a gyerekek készségét arra, hogy azért még az előző osztályodra emlékszem, hogy 12-es korukban is hajlandók voltak Szentmisére elmenni mondjuk egy síelési nap után. De hát ezekről majd 2 hét múlva beszélgetünk, most lejárt a műsoridőnk, úgyhogy elköszön a 2 műsorvezető.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Return to innocence. Yeah, yeah, yeah.